Kedves gyülekezet, mind a mai napig kedvenc évszakom az ősz, hiába a szép hóesés, és az egyik kedvenc gyerekkori élményem is ehhez kapcsolódik. Nagyszüleimnek volt szülője, és boldogan vártuk a születet, mert együtt volt a nagy család. Rég látott unokatestvérek, örömteli volt. Amikor pedig elkezdtük szedni a szőlőt, mert bizony mi gyerekek is munkához láttunk, akkor izgatottan kóstolgattuk, hogy egy-egy szem valójában milyen ízű is, hiszen attól, hogy még szép volt, nem volt biztos, hogy finom is. És így van ez velünk emberekkel is, hogy kívülről talán jól nézünk ki, de hogy mi van a szívünkben, sem a másik ember, és talán mi magunk sem tudjuk, csak Isten látja pontosan. És mi is csak kívülről látjuk a másikat, és nem tudjuk, hogy közben mi zajlik benne, mi történik. Szokták mondani, ha felvennéd az én cipőmet, akkor lehet, hogy éreznéd azt, hogy hol szorít. Így viszont csak a külsejéről ítélünk, hogy tiszta vagy piszkos-e. Újévi Isten tiszteletünkön, amikor Isten előtt állunk, visszatekintünk az elmúlt évre, és készülünk az úrvacsorai közösségre, akkor nézzük meg először, hogy hogyan látta Isten Ézsaiás korában az ő népét. Másodszor Jézus hogyan látta ott az ő népét. Harmadjára pedig, hogy milyennek láthat most, itt, ma bennünket, Isten. Arra hívla benneteket, hogy engedd, hogy lásson ma este téged, Isten. Egy szerelmes dalt éneklek fel. Jeruzsálemi Lantos Ézsaiástól, körülbelül Krisztusunk születése előtt, 722 előttről. A dalt Isten akaratából Lombsátor ünnepén énekelte. Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. Szőlője volt kedvesemnek kövér hegyoldalon. Fölásta és megtisztította a kövektől. Beültette nemes vesszővel. Közepére tornyot emelt, sajtot is vágatott benne. Várta, hogy jó szőlőt teremjen, de az vad szőlőt termett. Most azért Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és a szőlőm között. Mit kellett volna még a szőlőmmel tenni, amit meg nem tettem? Azt vártam, hogy jó szőlőt terem majd, miért termett mégis vad szőlőt? Megmondom én nektek, most mit teszek szőlőmmel. Kerítését lerombolom, hogy lelegeljék. Kőfalát kidöntöm, hogy összetiporják. Hagyom, hogy elvaduljon. Nem metszik, nem kapálják, fölveri a tövis és a gaz. Megparancsolom a felhőknek is, hogy ne adjanak rá esőt. Seregek urának szőlője, Izraelnek háza, és gyönyörű ültetvénye, Júda férfiai. Törvényességre várt, és lett önkényesség. Igazságra várt, és lett kiáltó gazság. Szentírásunk egyik leggyönyörűbb, verses megfogalmazású, szerelmes éneke ez, Ézsaiás könyvének 5. fejezetéből, amelynek a célja, hogy Isten üzenetét eljuttassa a rábízottakra, a próféta által. Mikor szól? Lombsátor ünnepe van, amikor a nép összegyűlt, kivonult a szőlőhegyekbe, és képzeljétek el, hogy ott lombsátrakban lakik. Véget ér a szüret, és 7 napon át ünnepel, csapongó, sokszor kicsapongó, jókedvel énekel, táncol. És illik ilyenkor a fülbe, a szívbe a vidám, vicces ének. Lantosok gondoskodtak a daloktól, jártak körbe, hogy mindenki fenékig ürítve élvezhesse az ünnep poharát. Kiknek szólt ott ez az ének? Az egész népnek. A teljes, elhívott és kiválasztott nép simogattatja a fülét Ézsaiás lírai soraival. Ézsaiás pedig egy szerelmesről énekel, akit ő ismer. Egy szerelmesről, akinek van egy szőlője. Miféle szerelmes az olyan, akinek a szőlője a mindene? Kuncoghatták ott a hallgatók. Hadd énekeljek, kérte Ézsaiás. Nosza, énekelj, mondhatta rá a hallgatóság, és talán el is csendesedett egy kicsit, hogy jobban tudjon figyelni az énekre. A kezdőkép lenyűgöző. Zsíros, nagyon kövér, kiemelkedően termékeny hegyoldal. És a hallgatóság talán már el is kezdte keresni a helyet. Hol lehet ez, hiszen nálunk a hegyek soványföldűek, hiszen a gyors víz, ami hirtelen és nagy mennyiségben zúdul le, sokszor a sziklákig lemossa a termékeny talajt. Érezhették, hogy valami Isten áldott a helyről énekel Ézsaiás, ha olyan nagyon és jó termékeny ez a föld. Talán még irigység is támadhatott egy-egy szőlőtermesztőben, hogy na, nem csoda, ha szerelmes a szőlőjébe. A hegyen levő szőlős kertjében talán egy kicsit édenre is gondolhattak. Nagyon-nagyon alapos és fontos munkát végzett ez a gazda. Felásta, felkapálta, a köveket kiszedte. Hányszor lehajolt, lenyúlt, hogy kiszedje a köveket, amelyekből kerítést épített, hogy körbe vegye minden oldalról az ő kertjét, és nemes szőlőt ültetett bele. És az ültetés után nem pihent, hanem tornyot is épített a közepébe, sőt, taposó gödröt vájt ki. A taposó gödröt és a mosgyűjtő gödröt nem csak kiássák, hanem sziklába válják. Onnan pedig majd a hordókba megy a must, hogy nemes borrá forjon. Önmagát nem kímélve dolgozik a szerelmes, hogy szőlőjének jó legyen. És ahogy ott hallgatják Isten népe, szinte együtt reménykednek a szerelmessel. Várják, hogy majd jöjjön a vége az éneknek, hogy milyen gyönyörű szőlő terem, hogy legyen öröm és legyen boldogság, legyen vígság, hiszen ünnep van. De is ez lehetett az első meghökkentő fordulat. Az csak fanyar, savanyú vadszőlőt termett. Össze is futhat a szála, a nyál a szánkba. A nagy munka tehát mind hiába való volt, hiába a fárakozás, hiába a reménység, hiába a 100%-os áldozat. Az eredmény semmi. Szinte látjuk, ahogy Ézsaiás felemeli a kezét, körbemutat és ezt mondja. És most Jeruzsálem lakói, Júda férfiai, bíráskodjatok köztem és szülőm között. És gondolhatták a férfiak, az asszonyok, ha még jelképes is volt ez a felszólítás, könnyű lesz igazságot tenni. Még akkor is, ha az a másik fél egy szőlő. Mert a tények annyira világosak és egyértelműek. A szerelmes mindent megtett. Természet és munkakörülményeket 100%-ig biztosított, csak hogy gyümölcsöt, termést lásson. De keserűen és szomorúan, megrendülten és fájdalmasan csalódnia kellett. Az ítélet egyértelmű, vesszen a szőlő. Nemes szőlőt várt a szerelmes, s vadszőlőt termett. s hogy az ott lévők hallgatták tovább Ézsaiást, és elmondta, hogy mi lesz majd ezzel a szőlővel. Kerítését ledönti, lebontja, kerítését, kőfalát ledönti, akkor talán dühösen és igazságot kiáltva mondják is, igaza van, vesszen a szőlő, hagy legeljék az állatok, kőfalát kidömtöm, hagy tiporják össze, vagyis hagy mehessen át rajta egy út, amin emberek jönnek, mennek. És akkor elhangzik egy mondat. Megparancsolom a felhőknek is, hogy ne adjanak rá esőt. Szó benszakad, hang fennakad, ahogy Arany János fogalmaz. Mert itt derült ki, hogy ki a szerelmes és ki a szőlő. A hallgatóság Izrael háza nem felelhet, mert érzi, hogy ő nem bíró, hanem vádlott. S hogy kétség se maradjon, Ézsaiás énekében kimondja, a seregek urának szőlője, Izrael háza, Júda férfiai pedig az ő gyönyörű ültetvénye, a fanyar gyümölcs pedig az ő népének bűnei. A szerelmes lemérte, hogy lesz törvényesség, és lett önkényesség. A héber fordításban még van egy szebb áthallása. Törvénytartás, és lett törvénytiprás. Igazság, és lett helyette gazság. Irgalomra várt, és lett siralom. Arra várt, hogy országának igazsága utat tör az ő szőlőjében. De visszaélés van és jajveszékelés. Ézsaiás korának, az ott élő népeknek, hogy miben éltek, így foglalhatnánk össze, látszólag jólét van. De rendkívül erős szorítás között él ott Isten népe. Hiszen keletről az asszír hódítás nyomása óriási, északról a kis népek nyomják az Isten népét, Izraelt, hogy lépjenek szövetsége Asszíria ellen, délről pedig Egyiptom fenyegeti Izraelt. És mindeközben Izrael házában az Isten tisztelet gyengül, deformálódik, és ez hat ki a társadalom működésére. Mi van Ézsaiás korában a társadalomban? Mit lát Isten? Kohéziója csökken, egyre nagyobb rés látszódik kibontakozni gazdagok, szegények között, benfektes és kívülrekedtek között. Izrael népének az életében igenis az, hogy ők nem Istenben, Sion hegyének védelmezőjében bíznak, kihat a társadalom szövetére. Ézsaiás a vallási vezetők felé is többször fellép, és azt mondja, lehet, hogy szőlőnek tűntök, de ehetetlenek vagytok. Nem töltitek be a küldetést, nem mutattok a szőlő urára. És ugyanitt ebben a fejezetben megy tovább Ézsaiás, és hat jajt sorol fel, hogy mit látott Isten, mi történik ott. Törvénytartás helyett törvénytiprás. A földbirtokosok azért, hogy fényűzően éljenek, eladják a földet, pedig Mózes törvénye bizta, törvénye kéri, tiltja ezt. És sokan válnak földönfutóvá. Reggeltől estig lakmároznak, dőzsölnek, megvetik Istent és műveit. Hazudnak, eltüntetik a jó és a rossz közötti különbséget. Semmibe veszik Isten szavát. Elforgatják az igazságot az ítélő széken lévők. És Isten népe pedig a hálaadó ünnepen, a lombsátor ünnepén dorbézol. ahelyett, hogy ami a lombsátor ünnepén lett volna a célja az ő népének az életében. Az, hogy a gazdag termésért hálát adjon. És ahogy mondtam, kimentek a szőlőhegyre, és lombsátrakban laktak. Ennek az volt eredetileg az üzenete, hogy arra emlékezzen a nép, hogy a pusztában, lombsátorban laktak. De Isten kivezette őket a pusztából, megszabadította őket, hogy az ő jelenlétük velük volt, hogy gondoskodott róluk, hogy a lombsátor ünnepén az egész nép, Jeruzsálem lakói, Júda férfia és mindenki megerősödjön abban, hogy mi Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak az Istenében bízunk. Érte élünk, vele vagyunk szövetségbe, őt szolgáljuk, hozzá vagyunk hűek. És a lombsátrak ünnepén, amikor Isten népe célt téveszt, és Isten ezt látja, mit tesz? Elküldi az ő prófétáját, Ézsaiást. Mert ő szól. Mert ő megengedi, hogy kerítését lerombolják, és állatok legeljék, hogy kőfalak kidöntessen. Megengedi. De nem mond le róla. Még szól. Elküldi prófétáját, Ézsaiást, aki szenvedélyesen szereti az Urat. Aki szenvedélyesen énekel az Úrról az ő népének. Akinek a szívében ott lobog a láng. És az a féltő szeretet, ami Isten szívében van. És ő jelen van az ő népe életében. És hogyan látja Jézus másodsorban, második pont, az ő népét, amikor ő itt volt a földön? Ha nézzük ezt a dalt, amiről eddig beszéltem, és nézzük az új szövetséget, akkor amikor Jézus ott körülnéz, és hogyan látja az ő népét, akkor kétszer is azt látjuk, és most látja, és ezt szeretném kiemelni, hogy ő, hogy amikor körbenéz, sír. Amikor látja Lázárnál az ott lévőket, sokszor csak addig jutunk el, hogy együtt érez Máriával és Mártával, és ez igaz, de itt még valami többről is van szó. Megáll, látja a halált, a veszteséget, kijelenti, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, és mégis sír. Erre még vissza fogok térni. Aztán a másik alkalom, amikor Jeruzsálemhez közeledik, végignéz a városon, és megsiratja a várost. És elmondja, hogy hányszor akartalak benneteket összegyűjteni, mint a tyúkanyó összegyűjti a kis csibéit, de ti nem akartátok. És Jézus azt látja, amit Ézsaiás látott. Az Isten szőlőskertje Izrael népe, akikhez küldetett, akik az ő küldetésének a középpontjában voltak. Sokan, még mindig sokszor hallom, hogy az Ószövetség és az Újszövetség Istenek között különbséget tesznek. Mert hát Ézsaiásnál elhangzik, azt mondja, megparancsolja felhőknek is, hogy ne adjanak rá esőt. De mit tesz Jézus, amikor meglátja a fügefát, amely nem terem gyümölcsöt? Másnap a tanítványok csodálkoznak, hogy elszáradt. Itt is ugyanaz a gazda van. De ne gondoljuk azt, hogy amikor Ézsaiásnál ott azt mondja a gazda, akkor ne sírt volna. Jézus, amikor megáll Lázár sírjánál, az én meggyőződésem az, hogy nem azért sír pusztán Jézus, mert csupán részvétet érez Mária Márta iránt, hanem azért, mert látja, hogy ezeknek az embereknek nincs hitük ő benne. Amikor sok mindent tudunk Jézusról, de mégsem bízunk benne. Ez az a pont, amikor Jézus sír. Ugyanezt történik Jeruzsálemre, amikor ránéz. Hányszor akartalak összegyűjteni, mint tyúkanyú a kis csibéit? Tudjátok, hogy gyűjti össze a tyúkanyú a kis csibéit? Kotkodál. És mit csinálnak a kis csibék? Jönnek, jönnek, szárnyai alá, és köré gyűlnek. És azt mondja Jézus, hányszor voltam itt, szóltam nektek a mennyei atyáról, az ő szeretetéről, az ő törvényeiről. De ti nem akartátok. Ti makacsak voltatok, önfejűek, törvényességre várt, és lett önkényesség. Törvénytartásra is lett törvénytiprás, igazságra és gazság. És Jézus, akit elküld az Atya az ő szőlős kertjébe, amikor ezt látja és sírott Jeruzsálem felett, ő nem visszafordul, hanem indul tovább a Golgotára. Mert az ő szeretete agapé szeretet, mert ő nem mond le rólunk. Ő nem mond le rólad, mert ő hű. Nemzedékről nemzedékre megújul szeretete és kegyelme. Nemzedékről nemzedékre újrakezdi, összegyűjt, magához hív. S végül hogyan lát minket? Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. Szőlője volt kedvesemnek a gazdagréti gyülekezetben, kövér hegyoldalon. Fölásta, megtisztította a kövektől, beültette nemes szőlővel. Közepére templomot épített, még haranglábat is. Várta, hogy jó szőlőt teremjen. Hogyan folytatódik a dal? Nem tudom. Ő tudja. De abban biztosak lehetünk, hogy Isten irántunk való szenvedélye, szeretete, és köztünk való munkálkodása ma is tart, és magához hív. Mit jelent számodra, számunkra, hogy Isten az ő szőlőjének nevez minket, tart minket? Újévi Isten tiszteletünkre, amikor visszatekintünk, hálát adunk. Hálát adunk az ő gondoskodásáért, a szüretért, a bőségért, a gondoskodó szeretetéért, hogy annyi helyzetből kihozta életünket a pusztából. Elhalványulhat a nagy csillogásban, hangzavarban, az értünk cselekvő Isten, de most arra hívlak téged, hogy eleveníts fel pár momentumot a saját életedből az elmúlt évben, amikor láttad, hogy a gazda aprólékosan gondoskodik rólad. Talán egy lelki, belső élmény kapcsán, amiben megtapasztaltad atyai gondoskodását, ahogy megszólított, ahogy elérte a szívedet. Vagy azokon az alkalmakon keresztül, amikor külsőleg is történt valami az életedben, vagy ahogy itt Isten házában, egy keresztelő, egy konfirmáció, az Isten tisztelet maga, a kis csoportok, és annyi minden történt, táborok, hétvégék. Hálaadásra hív. Teremtményei vagyunk. Kaptunk tehetséget, családot, otthont, ezt a teremtett világot, amelyben élünk. És Isten azt szeretné, hogy ne csak felszínesen legyünk jelen, ne csak fél szívvel, hanem mélyen meggyökerezve benne is, hogy gyümölcsöt hozzunk. Mindent megtesz azért, hogy jó talajunk legyen. minden Isten tiszteleten ezen munkálkodik, átforgatja, előkészíti a talajt. Azért fáradozik, hogy a szívünkben, az életünk középpontjában ő lakjon, ő éljen. Emlékezz, ahogy az énemben is énekeltük, hogy jósága futott utánunk, hogyan? Emlékezz konkrétumokra. Hogyan hajolt le hozzád, és vette le a félelem, az aggodalom köveit a szívedről? Hogyan szabadított meg egy-egy bűnből? Hogyan hozott ki egy-egy pusztaságból? És bűnbánatra is hív. Ő törődik velünk. Ő szól. Talán csak vadszülőt teremtünk az elmúlt évben? Ha igen, akkor teremtünk-e, vagy teremtünk-e valamiben vadszülőt? Törvény tartás helyett volt, hogy az ő törvényét tiportuk? Vagy a hitetlenség bűne? Volt-e jelen az életedben? Bármilyen bálvány imádata, szeretetlenség, igazságtalanság, viszálykodás, békétlenség, önzés, a jót rossznak, a rosszat jónak nevezve, és sorolhatnám még tovább. Amikor Isten irgalomra hívott, de csak jajveszékelés lett a szavaink, a tetteink által. Ő lát minket. És a mai Isten tisztelet nagy kérdése, mi látjuk-e őt úgy, ahogy ma kijelenti magát? Mert Ézsaiásnál nincs vége a történetnek, van új esély. Nem hagyja abba rajtunk a munkát. Nemes szőlőtövek nem hozták a megfelelő termést. Szeretett teremtményei nem tudták teljesíteni mindazt, amit az Úr várt tőlük. Ezért elültette az igazi szőlőtövet, hogy belőle erőt és életet meríthessünk. Jézus Krisztus maga mondja ma, én vagyok az igazi szőlőtő, az én atyám pedig a szőlős gazda. Egyedül a Krisztusba való, belőle táplálkozó lét teszi lehetővé, hogy termékeny életet éljünk, hogy gyümölcsöt teremjünk. Nem a saját erőnkből, nem a saját akarásunkból, hanem a Krisztusban való életből. Ő lehet a te élet erőd. Tőle jöhet az élet szereteted. Tőle jöhet a megújulásra való készség, vágyás. Szent lelke által. A Szent Lélek az, aki termi bennünk a lélek gyümölcseit. Isten igéje ma megállásra hív. Hívjuk az ő szent lelkét, hogy meglássuk, hogyan gondoskodott rólunk, mi mindent tett értünk, érted, a mennyei atya. És bűnbánatra hív, ezért leszünk együtt úrvacsorai közösségben. Mi az, amiben törvénytiprás volt, törvénytartás helyett, akár egyénileg, akár közösségileg. Jöjjünk és újuljunk meg az ő kegyelmében. Jöjjünk és erősítsük meg a vele való szövetséget. Jöjjünk és valljuk meg hitünket. Urunk, te voltál az, aki megtartottál. És te vagy az, aki megtartasz a következő évben is. Mi hozzád tartozunk, melletted döntünk, téged hívunk segítségül, te vagy az életünk, Azért élünk, hogy téged dicsérjünk, és téged kövessünk. És alázattal megvalljuk, hogy csak veled lehetséges ez, ha te vagy a mi életünk ereje. És kiálthatunk hozzá, mennyei atyánk, szőlős gazdánk, tekints egy másik kertre, a Getsemáné kertjére, ahol Jézus Krisztus értünk adta életét. Értünk folyt a drága vér, amely megtisztít minket minden törvénytiprástól, minden gazságtól, minden irgalmatlanságtól. Jöjj, Szentlélek, és könyörülj rajtunk. Hadd lássuk ma Jézust, aki meghalt értünk a kereszten. Amen.
Gyertek, és most fennállva imádkozzunk. Drága Urunk Jézus Krisztus, te ragyogó, te fényes, te szent és hatalmas Úr, gyönyörködünk benned, gyönyörködünk a te szeretetedben. Mint a tűzi játék, úgy robban be néha a te jelenléted a mi szíveinkbe. Szétdurran néha a mellkasunk annak az izgalmától, hogy te szeretsz minket. Hálát adunk neked a te szent igéd útmutatásáért, otthont adó szavaidért. Hálát adunk Istenünk azért, hogy te drága kővel mosogatsz meg bennünket. A te könnyeid, ezek a drága kövek, az igazság gyöngyei, amivel felöltöztetsz bennünket. Ki vagy te, hogy így szerethetsz minket, minden bűnünk ellenére? Ki vagy te, hogy ilyen hatalmas vagy, hogy a vétkekre, a hűtlenségre te szerelemmel válaszolsz? Uraknak ura vagy, seregek feje, és téged kérünk, hogy légy most ott kifejezetten azokkal, akik nem hallanak és nem látnak téged, akik sötétségben bújdokolnak, áznak, fáznak nélküled. Fordítsd arcodat a hiányt szenvedőkhöz, a régiben maradtakhoz, az újra áhítozókhoz. Szállj oda a szenvedő mellé, de állj ört a vidám szív felett is. Legeltesd báránykáidat olyan füvön, amit tőled van, és soha el ne hagyd azt, akit már egyszer magadhoz hívtál. Ne hagyd el ezen az éjjelen sem a fiataljainkat, az ifiseinket, a gyermekeinket, akik most lehet, hogy kint vannak az utcán, vagy kint lesznek, és hát ilyenkor te tudod, Uram, hogy mennyi veszély érheti őket. Vigyázz rájuk, ne érje őket baj, ne érje őket petárda. Kérlek, Uram, hogy vigyázz a családi békére. Annyi feszültség tud ilyenkor felgyülemleni és feljönni. Te légy ott, édesanyákkal és édesapákkal, nagyszülőkkel, gyermekekkel. Könyörgök, Istenem, a gyülekezeti tagokért. Könyörgünk neked, Urunk, hozzád, Istenünk, szólunk, hogy tartsd meg a házi csoportokat, hogy tartsd meg a kis és nagy ifiseket, hogy tartsd meg a presbitereket, tartsd meg a technikusokat, tartsd meg a gyerekszolgálatosokat, tartsd meg az úrvacsorában szolgálókat, az előkészítőket. Tartsd meg, Istenem, a kafés srácokat. Tartsd meg, Istenem, a te lelkészeidet. Tartsd meg, Istenem, mindenkit ebben a házban. Halálod és feltámadásod érdeméért kérünk, mert kérhetünk, hogy szent lelked legyen velünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. meg mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökre.